Nyilván külön is köszönjük a ránk vonatkozó adalékokat, majd megpróbálunk mi is utána járni ezeknek. És akkor most felkérem Vonatas András professzort, hogy beszéljen nekünk Ligetiről, Sinorról és a kitanokról, ahogy meg.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves kollégák, kolléganők, kedves hallgatók! Előadásomban én tulajdonképpen egyetlen egy kérdést fogok itt körbejárni. Mitől lesz a tudós tudós? Ezt egy olyan konkrét eseten fogom bemutatni, amiben Ligeti és Sinor is komoly szerepet kapott. Meggyőződésem ugyanis a nálam délelőtt néhány hallgatónak azt mondtam, hogy tudomány az, ami újat ad az eddigi ismeretekhez. Ezt egy dologgal egészítem most ki. Tudomány az, ami lényeges újat ad az eddigi ismeretekhez. Most egy ilyen lényeges új felfedezésnek a kérdéseit akarom egy picit bemutatni, és ezt a kitan kutatásokon, amelyikből Ligeti és Sinor is nagyon kivette a részét. Először muszáj a kitanokról nagyon röviden beszélnem. Itt jobbra látnak egy kitan írásos bronz tükröt, amelyik még megfejtetlen, úgyhogy többen is jelentkezhetnek majd, hogy ezt a feliratot majd megfejtsék. A lényeg az, hogy a kitanokat az irodalomban két néven ismerik. Az egyik az kitan, a másik kitaj. A kitaj egyébként az egy a mai orosz nyelvben használt neve Kínának. De ez mind a megtévesztés véget van csak. Eredetileg ez egy olyan népet jelentett, amelyikről mába beszélni fogok, és nem jelentette Kínát. Maga a két alak az ugyanannak a szónak az eredete, ugyanabból a szóból származik, a végén egy eny van, és ez az eny a törökben, és csak a török nyelvjárások egy részében enné, egy másik részében jévé vált, és a kínai források az ennes alakot vették át. Hosszú időn keresztül Ligeti, Sinor, minnyájan kitaj néven emlegettük ezt a népet, azonban most azáltal, hogy mérhetetlen sok forrás került elő, és ennek nem kis része kínai, a nemzetközi irodalomban a jövőben ezt kitanok néven említjük. Kérem szépen csak annyi, hogy ezek 907-ben foglalták el Észak-Kínát, a Liao dinasztia néven dinasztiát alapítottak 1119-ig. Utódaik a karakitajok, akik elkezdtek vándorolni, majd meglátjuk, hogy Sinornak ehhez még külön köze is volt, de ami különösen érdekes, figyeljék meg az évszámot. Magyar történelem. Tehát nagyjából ez a honfoglalás. És nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye nomád népek körülbelül ugyanabban az időben mozdulnak el a Kárpát-medence felé egyrészt, és másrészt Kína felé. Mi a különbség abban, hogy a nomádok Kínába települnek le és alapítanak irodalmat, a magyarok Kárpát-medencébe jönnek. Ennek a népnek és nyelvnek ismeretlensége régóta izgatja a tudomány, és a tetejében két megfejtetlen írása. Nem egy, hanem kettő. Az egyik írással látjuk ezen a bronztükrön, ez úgynevezett kis kita írás, az írásukat, és hát körülbelül olyan 60-80 éve dolgozik a világ egy külön kitaj kutatásokra specializálódott tudós csoportja, hogy ezt az írást megfejtse. Én egyszer Moszkvában az egyik kollégával találkoztam, meg a falat, kis szoba volt, de azért eléggé nagy ahhoz, hogy az összes falat tele volt kit a írásjelekkel, és állandóan nézett, hogy ez most micsoda, ezt hogy kell olvasni. És hát ugye nincsen egyelőre komoly megfejtés, illetve hát most kezdődik ez. És ezért nem véletlen, hogy a kitaj kutatásnak Magyarországon hagyománya van. 1927-ben, vagyis akkor, amikor Liget Balázs 25 éves volt összesen, ő írt egy cikket a kitajokról, ami a mai napig egy figyelemre méltó dolog, felhívja a figyelmet a kitajkutatások jelentőségre, akkori állására, nemzetközi szerepére. Sinor, aki hát ugye Ligetinél és Németh Gyulánál tanult, majd elment Párizsba, és német és Ligeti tanárainál tanult tovább, 1995-ben publikált, majd újra publikálták ezt a nagyon fontos cikkét, azt vizsgálta meg, hogy a kitajok hogyan jelennek meg az európai irodalom. Tehát ugye addig, amíg a többiek értelemszerűen a kínai irodalmat vizsgálták, óriási irodalomban, ő azt vizsgálta meg, hogy az európai korabeli irodalomban, tehát ugye 11-12. Század, és akkor kezdő irodalomban hogyan szerepelnek a kitajok. Kitűnő kollégám Kara György foglalkozott az írásokkal és egy sor más kérdésével a kitaj kutatásoknak, és hát talán nem véletlen az, hogy 1996-ban az akadémiai rendes tagi székfoglalomat én a kitajokról tartottam. Mert úgy gondoltam, hogy ezt a nagyon izgalmas kérdést, hogy ugye rengeteg megfejtetlen dolog van, és hogy van egy párhuzam és ellentét a magyar honfoglalás és a kitaj honfoglalás között, ezt érdemes bevonni és elmondani. Természetesen mindez része a nemzetközi kitaj kutatásoknak. Ezeknek a fő helye ma belső Mongólia, a Kékváros, Höhot, ahol Csingeltej, aki egy belső mongol professzor, és hát most valakul 91 éves lehet még él, körülött kialakult egy iskola, amelyik csak kitaj kutatásokkal foglalkozik, és fantasztikusan előre haladtak a megfejtésbe, de ugyanakkor rengeteg tévúton is tekerektek, míg aztán újra visszakerültek, és így tovább, tehát egy óriási nagy anyaggyűjtés és megfejtés is. 2009-ben, és most már csak a legújabbakat, és azt is csak röviden mondom, egy Kane nevű amerikai összefoglalja az addigi tudást, és egy angol nyelvű könyvben hozza az eredményeket, amiket előtte a kutatók elértek, és ehhez a saját eredményeink is a könyv első osztály, és sok újat tartalmaz. 2003-ban a helsinki professzor Juha Jantunen, akit nemrégen választottunk meg a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává, írt egy könyvet, amelyben megpróbálta elhelyezni a kitajt, hogy ez most paramongol, meg hogy ez egyáltalán mongol-e, vagy hova tartozik el, egy olyan mongolokról szóló monográfiát írt, amiben már megemlíti, hogy van egy esély annak, hogy a mongolokhoz közel áll, de hogy pontosan volt, az a 2003-as könyvére még nem volt világos. 2010-ben azután egy kínai kollégájával, Wu Yingsővel kiadtak két kitan feliratot. Na most ez a kitan felirat, aminek itt a monitorját látjuk, ez egy mintaszerű felirat kiadás, ugyanakkor a feliratnak körülbelül az egyharmadát értik. A többi részt egyelőre még nem tudják. Tehát nagyon-nagyon lassan haladunk előre, de ez egy óriási dolog. És hát fiatalokat is meg kell említeni, egy Simonek nevű, gondolom talán császármadás, hogy jelenleg Amerikában élő, sőt talán Dél-Koreában dolgozó fiatal ember, aki Kara György tanítványa, és már az első cikkét is Magyarországon közöltük 2011-ben egy könyvismertetésért, és most 2013-ban Vásári István a Makta Orientáljában fogja közölni a felirat kiadását, amelyik már olyan, hogy mondjuk a felirat, amit előtte már hárman kiadta, annak a feliratnak az új kiadása metodológiai újat hoz, és még mindig ott tartunk, hogy ennek a feliratnak még a felét nem tudjuk elolvasni, illetve megtenni. Maradt tehát még mindig az a kérdés 2013, hogy milyen könyv, hogy ezt hova kell besorolni, és ebben fogok csak foglalkozni, és ehhez bemutatom azt, hogy a kettes számnév hogyan néz ki a Kitajban, és hogyan néz ki a mongolban. Ugye a mongolban, akik mongol tanultak, tudják, de hát akik nem, azoknak mondom, Koyár a kettes szám neve a mongolban, ez egy koi valami mögött következő tőre megy vissza, erre nagyon jó példa a latin secundus, amely szintén a szekvornak, a követninek a családjába tartozik, tehát kettő az mongolul kajár ennyi. A kitamban a kettő az úgy néz ki, hogy gyű. Na mostan ugye általában nyelvek okosságát ott szokták kezdeni, hogy a szám nevek azok egymásnak megfelelnek-e, vagy nem felelnek meg. Hát aki megérni, hogy az egyik nyelvben kettő kajár, a másik gyű, azt mondja, hogy ez biztos nem beszélt. Arról van szó, hogy itt óriási különbségek vannak, itt rokonságról nem is lehet mondani. Grammatikai nem. Itt jobbra látunk egyébként egy nagyon ritka kép, fali kép egy kitan hölgyről, ami hát egy ritkaság, ilyen alig maradt fent eredetiben. Látjuk jól ezt a fajta régi viseletet. De a grammatikai nem, tehát amit angolul gendernek neveznek, az ugye az indoeurópai nyelvekben jól ismeretes, ezzel szemben az altai és a hindugó nyelvekben nem létezik, a mai mongol nyelvben ilyen grammatikai nem nincsen, vagyis hát a mongolban nincs, ezzel szemben a kitamban van. Na most ez tipológiailag két teljesen különböző valami, egy nyelv, amiben nincs, és egy nyelv, amiben van. A kitamban, ugye például, csak egy példa, hogy ne hozzak új példát, a második az ugye mongolban úgy van, hogy koyarugár, ezzel szemben a kitamban úgy van, hogy gyűrer, ez hímnevű, és gyűren az a nőnevű forma, ha én azt mondom, hogy két férfi megy, két nő megy, és hát akkor azt látjuk, hogy itt alapvető különbségek vannak. És az első látszat, amiben nagyon sokan monográfiák szinten bedőltek, ha szabad ezt mondanom, az, hogy ezek a nyelvek vagy nem függenek össze, vagy összefüggenek, nagyon távoli összefüggés. Azonban van valami, amit mongolisták eddig is tudtak. Tudták, hogy a mongolban, a klasszikus mongolban, a közép-mongolban van egy érdekes jelenség, amely úgy hangzik a szó, hogy jirin vagy jiren, és azt jelenti, hogy ketten, de csak nőkről mondható. Na most ez, ugye látjuk, hogy a nőnemű kettes szám a kitan. A mongol titkos történetében, abban a gyönyörű, szép régi mongol szövegben előfordul ez a jirin-jiren, tehát csak nőkre mondható kettő. Előfordul 10 alkalommal alany esetben, és 10 és 7 alkalommal valamilyen másik esetben, tárgy esetben, és így tovább. Egyetlen példát hozok, és elengedem most a mongol szöveget, csak a fordítását hozom, kicsit javítva azon a fordításon, amit nyugatitől származik, világos legyen az itteni összefüggés. Azon a tavaszon, amikor Örbe és Szokatály, ezek ketten, tudniillik, a mongol szövegben a két név után az van írva, hogy Jili. Tehát ők ketten, a két hölgy. Ambakai Kagán feleségei, ugye első és második felesége, az ősök előtt az Ineru Garuksan áldozatot bemutatták, Hőelű Ügyin, ugye ez Ügyis anyja, is megérkezett, de miután elkésett, kihagyták ebből az ünnepségből, és ekkor Hőelű Ügyin így szólt Örvejhez és Szokatájhoz, mindkettőjükhöz, és ekkor a Jirin Datiluszban van, tehát Jirine. Vagyis a két hölgyhöz így szól. Tehát ez egy mindennapi használatban lévő szó volt a Közép-Mongolban, és itt nem kajár van, hanem dzsirin van, és nőkre vonatkozik. Annak ellenére, hogy a Közép-Mongolban már nincsen nő és himen. Na mostan ez a tő, ez megvan egy sor más mongol szóban is. Például a kétlelkű állnak jelentésű Jirin Szetkiltű, ami azt jelenti, a Szetkil az lelket jelent, vagy szívet jelent, ugye Jirin a szív igazából, a Szetkil a lélek, de szóval mindenképpen az embernek a legbelső tulajdonságát jelenti, Jirin pedig az a kettő, tehát kettős lélek. Ugyanaz a szó, ami a kitantban. Ha valakinek az a sors jutott, hogy a második feleségnek vagyis árnyas, akkor azt a mongolok úgy hívták, hogy Jitüker, vagyis Jirtüker, vagyis második, a második feleség, tehát kiemelték, hogy ez hogyan, nem a harmadik, nem az ötödik, nagyon fontos. Hallatlanul érdekes az, hogy van egy féltékenység szó, ami egyébként elsősorban csak az első és második feleség közötti féltékenységre vonatkozik a legtöbb szövegben, és ez a jitüke, ami persze hát ma már nem csak ezt a sajátosságot jelenti, de a régi mongol nyelvben ez a nők között, és hát elsősorban a házas életben előforduló valami. Terhes, kérem szépen. Valamongolban egy ilyen szó, hogy tapkur, ami azt jelenti, hogy dupla. És az a terhesnek a megfelelője. De van egy másik mongol szó, és ez a dzsirmiszün, és a dzsirmiszün, kérem szépen, ugyanazt jelenti, hogy kettős, dupla, tehát az a fajta jelzése a terhes állapotnak, amilyen a dapkul egyébként, tehát, hogy ketten van ez a terhesség. A lónak a legkülönbözőbb szíjazatai, mindenféle kifejezések vannak, de van egy olyan, amit a has alá kötnek, és ez egy kettős szíj. És az egyiket húzzák be a csadba, és ezt a kettős szíjat, ezt Jirinnek hívják, tehát kettősnek hívják a mongolok. A menyegző, kérem szépen, Kurum Jirin, itt már elképzelhető, hogy vitatni lehet, de a mongolokban van egy Jirin szó, amelyik hosszú, short füzért egyedet jelent, én nem mennék most ebbe bele, elvileg elképzelhető. Azután a kétes, a homályos, tehát megint a kettes van benne, Jirdem, egyébként a képző hasonlít a magyar érzem szóban lévő képzőhöz, tehát ugyanaz az altai képző, és a két kötélből font kötél Jirdúzum. A dédunoka jelentés Csicsi alakban van, de több helyen Jücsi alakban, és mostan ugye Genghis Khan-nak az első fiát Jocsinak, vagy Jocsinek hívták, és erre az a hosszú magyarázat, hogy ez a Jocsi, ez vendéget jelent a mongolban, és hát meggyanúsították Genghis Khan-nak az anyját azzal, hogy ez az első fiú, ez nem a papától van, és van is egy ilyen történet, a mongol kifős történet, és így tovább, tehát van egy ilyen gyanúsítás a mondottörténelemben, de én azt hiszem, hogy ez az egész másodlagos népetikológia. Tehát eredetileg ez ennek Gyücsi volt a neve, tehát ez a hírudat kapékozán nem természetesen Gengis Khané, hanem Gengis Khán nagyapjának a dédunokája. De ami eddig nem volt világos, az most világosá lett a mongol számnevek esetében. A hatos számnév, kérem szépen, az két elemből áll, nevezetesen a hármasból, a gur, és előtte a mi dzsir elemünkből, ami kettő. És ha a hat az úgy van képezve, hogy a kettő három, tehát a háromból kettő, akkor az a hat. Tehát a mongol számnévi rendszerben nem a kojár kettő és a három van, hanem az eredeti ősi dzsir, ami a régi, és a számnevekben a dzsir a kettő, a 6-ban, és természetesen a 60-ban is megvan, abban még hát a 10-es is hozzá kerül. Na most a sorszám neveknek a rekonstrukciójában nagyon érdekes, hogy ma már a kitan sorszám neveket rekonstruáltam, a 6. kivételével, ahol még mindig vannak gondjaim, mindegyiket sikerült rekonstruálni, de a lényeg az, hogy ugye az első az sehol nem egyezik, a másodikban teljesen külön, ugye Gyülen folyadugában, de onnantól kezdve a többinek a töre azonos. Csak a szuffixum, a sorszám szuffixum az, amelyik eltér. És akkor most végül itt áll előttünk a kitan és a mongol számnevek rendszer. És a kitan és a mongol számnevek rendszere is ez az, ami a nyelvrokonyság, tehát összetartozásának egyik legfontosabb bizonyítéka, amelyik a kettő kivételével az összes többi számnév ugyanazzal a kivételével készülik, a különbségek pedig teljes mértékben szabályosak. A különbségek közül is rögtön befejezem, a 8-asnál a nai manból a nai az altalizálódik, tehát nei van, ez egy teljesen szabályos jelenség. És nagyon izgalmas a 9-es, mert a 9-esben azt látjuk, hogy a mongolban a labján is ű van a második szótagban, ezzel szemben a kitanban egy i van, és az i előtt essé válik minden mongol nyelven. Tehát teljes mértékben szabályos ez az összehasonlító táblázat, és hát az a h, szókezdő h, ami a mongol szókezdőben, a 10-es jelentési szókezdetén is ma már kimutatható, megvan a kitanban is. Tehát végül is, és befejezve, ugye ez a képző, ez a gám képző, azt látjuk, most összefoglalva, hogy a kitan az egy teljes mértékben mongol, amely a Prezsinkiszida időkben már külön életet élt, és a mai mongol nyelvek és nyelvjárások a Csingiszida birodalomban nagy mértékben kiegyenlítődtek. Azt szoktam mondani, hogy a Csingisz összekeverte őket, mert rögtön látni fogjuk, és azután a 14. század elején, a Csingiszida birodalom felbomlásával kezdődik tulajdonképpen a mai mongol nyelveknek a külön élete. Tehát nagyjából itt látjuk, hogy mongol nyelvek külön, a kitanok külön, és Gengis Khán keveri őket, ugye itt vannak ezek a nyelvek, és itt látjuk, ugye, hogy Gengis Khán ezeket jól összekeveri, és aztán kifolyik ott, ugye, a mongol nyelv, és ezek aztán elmennek mindenhova, és nincs közvetlen kapcsolat az ingyis előtti mongol nyelvek között. A kitan ebben nem vesz részt. És azért izgalmas az egész, mert ezt most a nyelvészetileg sikerült bemutatni talán, hogy a kitan egy ugyanolyan nyelv mongolján, mint a többiek, csak nem vett részt a Dzsingiszkornak a nagyon átalakító összes folyamatában. Én azt hiszem, hogy megköszönöm a figyelmet.